világból ébrednek éppen. A modern élet és a zen. Mireisz László, a digitális galaxis gurúja. Magoi Apo Anatolon. Amikor a Zentükör főszerkesztője felkért egy cikk megírására, és először a kérést elhárítottam, mondván nincs a zennel kapcsolatos olyan témám, amiről szívesen írnék, ráadásul az írást már nem tartom átadásra alkalmas eszköznek, akkor a következő kérdést tette fel. Nincs semmi, amit tovább kellene adnod? Ebbe belegondolva rá kellett jönnöm, hogy bár a gépbe beírt szavak ébresztő erejében már nem hiszek, de van ilyen, bár ez csak áttételesen kapcsolódik a zenhez, ez pedig az a korszakváltás, amelynek szemtanúi vagyunk, és amely egy egészen új világba vezet minket. És ebben a világban, mint Jézus vagy Buddha a maga korszakában, megjelenik a mester, vagy egy olyan régi, új elv, aki vagy amely képes lesz a tradíciót abban a közegben megjeleníteni, amely oly messze távolodott a szellemi hagyománytól. Ennek vizsgálatához azonban négy témát kell tisztán látnunk magunk előtt. Ezek pedig a Gutenberg galaxis, a hermetikus időszámítás, a digitális galaxis és az új tanító eljövetele, Jupiter-Szaturnusz együttállás a vízöntő nulla fokán. A Gutenberg galaxis. Több mint 50 éve Marshall McLuhan 1962-ben jelentette meg a Gutenberg galaxis című művét, amelyben a Johannes Gutenberg által feltalált könyvnyomtatás óta eltelt, majd 6 évszázadot vizsgálta meg a könyv és az olvasás oldaláról. Megállapítja az előzményeket, mely szerint a fonetikus ABC elsajátítása vezethetett a nyomtatás feltalálásához. Majd hosszasan sorolja következményeit. Például a könyvnyomtatás a közös beszélgetés dialógusát úgy, ahogy volt, csomagolt információvá, egy hordozható áruvá alakította át. A könyv egységessége és reprodukálhatósága nem csupán a modern piacot hozta létre, hanem az írásbeliségtől és ipartól elválaszthatatlan árrendszert is. Valamint a könyvnyomtatás logikája megteremtette a kívülálló, elidegenedett embert. Ugyanakkor az alkalmazott tudományokat, a nemzetállamok kialakulását és az individualizmust is egyértelműen a könyvnyomtatás feltalálása következményének tartja. Mindent egybevetve művében a könyv halálhírét keltette, és tette ezt tudományos alapossággal. Ő nevezte el a könyvnyomtatás kezdetétől a korszakot Gutenberg galaxisnak, és hogy mennyire érezte ennek a korszaknak a végét, azt semmi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy ő alkotta meg a világfalu kifejezést néhány évtizeddel a világháró megjelenése előtt. A könyvnyomtatás következményeit ma már világosan látjuk. Ha csak a szellemi átadás szempontját nézzük, akkor piacra kerültek a legtitkosabb és legrejtettebb spirituális tanítások, és olybá tűnt, mintha a szellemtől szellemig ható átadást felváltotta volna a nyomtatott formában terjedő tanítás. Hogy mennyire nincs így, azt mindannyian tapasztalhatjuk. Mert bár a könyvespolcokon halomban állnak a bölcsességek, de ez a társadalmak és az emberiség szellemi és erkölcsi fejlettségi szintjén egyáltalán nem mutatkozik meg. Sőt, kimondhatjuk, papírra halnak az értékek, elveszítik erejüket, és puszta információvá válnak. És akkor még nem beszélünk a zen második alapelvéről, a nem támaszkodás az írásokra tételről. Minden esetre a könyvnyomtatás korszaka a végéhez ért, és már azt is pontosan tudjuk, hogy mi lesz az, ami felváltja. A bináris számokra épülő digitalizáció. A hermetikus időszámítás. A hermetikus időszámítás, vagy más néven a platonikus világidő, amely a precesszióra épül, valamint az okkult irányzatok mindegyikének, asztrológia, alkímia, kabbala, mágiának az alapja, a következőképpen osztja fel az időt. Egy isteni év, világév egyenlő 25.920 emberi év. Egy isteni hónap, világhónap egyenlő 2.160 emberi év. Egy isteni hét, világhét egyenlő 540 emberi év. Egy isteni nap, világnap egyenlő 72 emberi év, egy ember élet. Egy isteni óra, világóra egyenlő 3 emberi év, 1080 emberi nap. Egy isteni perc, világperc egyenlő 180 emberi nap. Itt most nincs mód kifejteni azt, hogy ezek az értékek miként függnek össze a nap mozgásával, az emberi pulzus és a légzés számával, holott ezek olyan kozmikus összefüggésekre mutatnak rá, melyeket a nyugati és a keleti tradíció egyaránt használ, részben a jóga, részben pedig a mikro-makrokozmosz, vagyis modern kifejezéssel a holisztikus szemlélet praxisában. A platonikus világév 25.920 éve egy csillagászati jelenséggel, a precessziós mozgással függ össze. Az indiai asztrológiában Ayanamsának nevezik, mely során a tavaszpont ennyi idő alatt vándorol végig hátráló mozgással az ekliptikán, vagyis a 12 zodiákális jegyen, amikor is egy-egy zodiákusban 2160 évig hátrál. A hagyomány úgy tartja, hogy ez markánsan jelzi a korszak jellegét, és valóban megtalálhatjuk az összefüggést, mert például, hogy csak három utolsó korszakra nézzünk rá, a Bika korszak időszámításunk előtt 4480-tól időszámításunk előtt 2320-ig, a nagy, stabil birodalmak és a monumentális építmények kora, a Parampara időszaka, a hagyomány apáról fiúra történő átadása, amikor például Gilgames még félig isten és félig ember volt. A Kos korszak időszámításunk előtt 2320-tól időszámításunk előtt 161-ig, az árják és harcosok kora, melynek a Ksátria Buddha, Mahavira vagy Zarathustra meghatározó tanítója. Ez követi a Halak korszak időszámításunk előtt 161-től, időszámításunk után 1990-ig, amelyet Jézus és a kereszténység megjelenése határoz meg. Ennek utolsó világhete a könyvnyomtatás megjelenésével fémjelzett Gutenberg galaxis időszaka, amely megalapozta a vallások háttérbe, míg a materializmus, nihilizmus, pszichizmus szemléletének előtérbe kerülését. Ezt követi a vízöntő korszak, időszámításunk után 1999-től 4159-ig, melynek első világhetét, 540 évét digitális galaxisnak neveztem el. Ennek első világnapját éljük most. Vázlatosan néhány fontosabb eseményt kiemelve. Időszámításunk előtt 4480. Tavaszpont a Bikába lép. Bika korszak kezdete. Időszámításunk előtt 2320. Tavaszpont a Kosba lép. Kos korszak kezdete. Árja korszak. Az úgynevezett ókor kezdete. Időszámításunk előtt 161. Tavaszpont halakba lép. Halak korszak első hete. 132. Polgárháborúk korszakának kezdete a Római Birodalomban. 136-os év, rabszolgafelkelések Szicíliában, időszámításunk előtt 104, 73-ban Spartacus. Időszámításunk szerint időszámítás kezdete, Jézus születése, 250-től 304-ig keresztény üldözések, 313 középkor kezdete, a milánói ediktum, a kereszténység elismerése. 379. Második negyed kezdete, halak korszak második hete. 375 körül népvándorlás kezdete, hunok átlépik a Volgát. 395-től 476-ig a Római Birodalom bukása. 919. harmadik negyed kezdete. Halak korszak harmadik hete. 1054. szkizma. Egyházszakadás. 1077. negyedik Henrik kanossza járása. 1096. első keresztes hadjárat. 1459. negyedik negyed kezdete, halak korszak negyedik hete. 1445. Gutenberg Mainzban feltalálja a könyvnyomtatást. 1453. az első nyomtatott könyv. 1459. Gutenberg elkezdi a Johannes de Balbus Katolikon című lexikonát. 1492. Amerika felfedezése, az újkor kezdete. 1789. Francia forradalom, a modern kor kezdete, materialista kor kezdete. 1993. világháló. 1999. tavaszpont vízöntőbe lép, vízöntő korszak első hete. 2001. szeptember 11. New York, World Trade Center elleni támadás. 2020. december 21. Jupiter-Szaturnusz együttállás a vízöntő nulla fokán. Ha tehát az emberiség történetében a nagyobb korszakváltásokat nézzük, akkor ezek 5-600 évente következnek be, és a platonikus világhónap 2160 év egy-egy hetét jelentik, vagyis 540 évente van egy mostanihoz hasonló korszakváltás. Ezt egyébként az is alátámasztja, hogy az első kinyomtatott könyv 1453-as időpontjához hozzáadom az 540 évet, akkor 1993-at kapok. Ez az időpont egyrészt nagyon közel van a napfogyatkozás évéhez, vagyis a platonikus vízöntő világhónap kezdetéhez, másrészt ebben az évben, május 30-án jelentette be a CERN, hogy a világháló mindenki számára szabad és ingyenes. Ez egy fontos kezdőpont. Ugyanakkor a napfogyatkozás évében is van egy ilyen kezdőpont, mert ebben az évben mutatkozik be a Grover algoritmus első alkalmazása, amikor az első működő három kvantumbites kvantumszámítógépet az IBM Almaden kutatóközpontjában bemutatták. Az érdekessége az egésznek az, hogy ezt Lou Grover korábban 1996-ban alkotta meg. Rövidre zárva mondhatjuk azt, hogy a 90-es években zajlott a digitális forradalom egészen az ezredfordulóig. Hát így vagyunk most, ha nem is nyakig, hanem csak lábúig a digitális világban, szinte szó szerint, mert a latin digitus újat jelent, egy új korszak első éveiben. S bár még nem látjuk, hogy hová vezet a digitalizálódás a hátralévő 520 év alatt, de azt már látjuk, hogy a szellemi átadás szempontjából ennek digitális formája alacsonyabb szintű, mint a nyomtatott formája, mint ahogy a nyomtatott formája alacsonyabb szintű a szóban való átadásnál. És a legmagasabb pedig a szellemtől szellemig való átadás talán már nem is fér bele a világhálóba, vagyis a világfalu lakói szellem nélkül maradnak. Így van ez, vagy sem, mindenki dönts el szabadon, de az tény, hogy az eddigi minőségi átadás egy mennyiségi szűrőn megy keresztül, melyet lehet, hogy a matematikai zsenik képesek lesznek visszatranszformálni, és az is lehet, hogy a digitalizáció hatalmas anyagi és fizikai fejlődést generál, de a kérdés az, hogy megmarad-e az embervilágot éltető szellemi tartam, vagy visszahúzódva teret ad egy még intenzívebb szellemi elsötétülésnek. A digitális galaxis gurúja, az új tanító eljövetele. A halak korszak meghatározó szellemi tanítóját, Jézus eljövetelét a keletről jött mágusok az égen egy bolygóállás nyomán előre látták, és az írások szerint siettek köszönteni. Magoi apo Anatolon, keleti mágusok. Ez a bolygóállás a Jupiter-Szaturnusz együttállás volt, melyek a halak zodiákus jel legelején álltak együtt. A kérdést nagyon leegyszerűsítve, ezek a bolygók a teret és az időt szimbolizálják. A Jupiter a teret, extenziót és emanációt, a Szaturnusz pedig az időt, intenziót és koncentrációt jelképezi. Amikor ezeknek az ekliptikai hosszúságok ugyanaz, vagyis a nappályán ugyanott állnak, akkor ez azt jelenti, hogy a tér és az idő mintegy egymásba olvad, és a hagyomány úgy tartja, hogy az idő feletti szférákból ekkor születnek le a nagy tanítók, az idő szempontjából ilyenkor megnyílik az idő kapuja, és isteni erők áramlanak a földre. A tér szempontjából pedig a tér egy pontjába összpontosul a Szaturnusz által jelzett intenzifikáció, és megvalósul a transzcendencia immanenciája. Ezért az ilyenkor születettek magukban hordozzák, és valamilyen területen megjelenítik ezeket az erőket, mint Jézus a halak korszakban a halak erőket. Most azonban már a vízöntő korszakba léptünk. Az életem során egyetlen emberrel találkoztam, akinek az asztrológiai képletében a Jupiter és a Szaturnusz egy fokon belül áll, mégpedig a Bika zodiákus jelében, és akit minden zentükör olvasó ismer. Ez pedig nem más, mint Dobosi Antal, a zentükör főszerkesztője, a tankapuja egyik alapítója és a zenközösség apátja. E két bolygó együttállása nem ritka jelenség, mert körülbelül 40 évente bekövetkezik, az viszont már ritkább, hogy visszaérve ugyanabba a zodiákus jelbe álljanak együtt, és még ritkább az, hogy az ekvatoriális deklinációjuk fokra, fokpercre és fokmásodpercre egyezzen. Mert ugyan a két bolygó hasonló pályasíkon mozog, így együttállásukkor a szélesség tekintetében nem nagyon távolodnak el egymástól, ám ha felnézünk az égre, akkor már egy-két fok deklinációs eltérés is jelentős távolságnak tűnik. Most tehát a vízöntő korszak első hetét éljük, amely 540 évét digitális galaxisnak neveztük el. Joggal merül fel a kérdés, hogy vajon milyen lesz ennek a korszaknak a szellemi manifestációja? Vajon milyen formában tud a tradicionális spiritualitás megjelenni? És ki lesz ennek a korszaknak a gurúja, aki, mint Jézus az önfeláldozás halak korszakában, megjeleníti azt a szellemi alapállást, azt a vallást, mely az újkorhoz igazodva irányt mutat az emberi tudat számára? Lehet, hogy sokak szerint erre nincs is szükség, mert például a buddhizmus tudattana olyan út, mely minden korban és időben járható. De ha megfigyeljük, akkor azt látjuk, hogy a buddhizmus is sokat változott, mert az emberi tudaton belül a kortudat, a zsilip, melyen keresztül a tan aktualizálja magát. Erdei remete csak addig van, amíg van erdő. A barlangban meditáló jógiba is csipet fognak ültetni, és a jóga sem a megváltás útja már, ha nem egészségmegőrző torna. Hogy mégis mi lesz a módja annak, hogy az örök tan a digitális korban mindent elsöprő módon megnyilatkozzon, azt majd a nem sokára manifestálódó guru, a digitális galaxis gurúja fogja felmutatni. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy az amerikai New Age-es guru, Dr. Friedrich Philip Lenz, azaz Ráma egy interjújában hosszasan beszél arról, hogy szerinte a számítástechnikában alkalmazott gondolkodásmód nagyon hasonlít a zen buddhizmusban és az önfelismerés fejlettebb szakaszaiban használt gondolkodásmódra. A programozás segíti az embereket az elméjük fejlesztésében, és szerinte segíteni fog a meditációban, amelyek a számítógép tudományban használatosak, különösen a relációs adatbázis és a mesterséges intelligencia terén, melyek nagyon hasonlítanak a buddhista kolostorokban végzett gyakorlatokra. Hogy ez így van vagy sem, azt az olvasó döntésére bízom. 2020. december 21-én a téli napforduló napján, amikor a fény születését ünnepeljük, hétfőn, a hét első napján, amikor budapesti idő szerint az Uránusz a vízöntő ura az ég közepén áll, a Jupiter és a Szaturnusz együtt áll a vízöntő 0 fok, 29 fok perc, 10 fok másodpercén, úgy, hogy a deklinációjukban 5 fokperc különbség van csupán, tehát közvetlen napnyugta után a nyugati égbolton teljesen együtt látszanak. Ez egészen kivételes konstelláció. A fény születése napján egy ilyen markáns égi jel mellett szó nélkül elmenni nem lehet. A digitális galaxis 540 éve alatt még 3-szor fognak együtt állni a vízöntőben. 2080-ban 11 fokon, 2140-ben 17 fokon, és 2199-ben 28 fokon, mindegyik nagyobb deklinációval, vagyis látszik, hogy 2020-ban állnak egymáshoz legközelebb, valamint az is, hogy ez a későbbiek esetében egyre hátrább, a vízöntő egyre magasabb fokán következik be. Ezután a következő vízöntőkori együttállás majd csak 2915-ben következik be, amely már nem a digitális galaxis, hanem a rákövetkező 540 év történéseiről fog mesélni. Mit mond tehát számunkra ez az égi jel? Az emberi tudatnak van egy olyan elhalt komponense, egy olyan virtuális képessége, melyet analógiás gondolkodásnak is nevezhetünk. Ez a látásmód az archaikus ember élő képessége volt, és ez ébredt fel a megvilágosodottban. Mára az emberekben ez halott, ezért a szellemi utak többsége ennek a képességnek a visszaszerzésén keresztül látja elérhetőnek a megvilágosodott állapotot. Ez a tudati képesség pedig az volt, hogy az ember képes volt egységben látni az egymástól látszólag különböző jelenségeket és összefüggéseket. Például látta és ismerte az asztrológia, alkímia és a mágia, vagy éppen a Yiking alapjait adó analógiákat, látta és tudta a tettek és gyümölcsei közötti, a tudat és a természet közötti, a tudat és a test, valamint a test egyes szervei közötti, vagy az egymáshoz felfűzött létállapotok közötti összefüggéseket, ahogyan például Buddha a megvilágosodásakor átlátta minden korábbi testetöltését egy cselekvésláncra felfűzve. Az idők során az ember ezen képessége eltompult, de az ennek meglétében való hit sokáig megmaradt. Volt, amikor már nem látták át a tudat és a világ vagy természet közötti szoros összefüggést, de hittek benne, és például a természet tisztelete még sokáig élő volt. Amikor ez is eltűnt, akkor a világ és a természet rohamos pusztulásnak indult, és ez a folyamat máig tart. Ugyanakkor az emberi szenvedés megsokszorozódott, de tompaságba fordult, vagyis már nem is tudunk róla. És mindez olyan sebességre kapcsolt, ami alapján feltételezhetjük, hogy az analógiás látás képessége jó részt elveszett. Jól szemlételti ezt az, ahogy a mai kor embere az előbb felsorolt összefüggésekkel bánik. Nos, hát éppen ideje felnyitni a szemünket és észrevenni az analógiákat. Na nem az értékek folytonos spektrumát, mert az már digitalizálódik, hanem az analógiás látást, melyet sohasem lehet bináris számokká konvertálni, és amely az új környezetben is észreveszi az összefüggéseket. Kell jöjjön egy ébresztő erő, mint Tamás apostol gyöngyhimnuszában, a levél az atyától, mely ráébreszti az embert valós helyzetére, és arra, hogy tennie kell a teljes vakság beállta ellen. Ez a levél érkezik meg 2020 téli napfordulóján. Nincs értelme találgatni, hogy egy konkrét emberi testben születik meg a digitális korszak megváltója, akinek még a pontos születési helyét is ki lehetne számolni, ahogy megtették ezt Jézus esetében a mágusok, vagy pedig a szellemiség egy új formája jelenik meg, mely képes tömegeket megérintve újjáéleszteni a tant. Értelme annak van, ha egyes szám első szemében átlátjuk helyzetünket, és 2020 téli napfordulóján felébresztjük önmagunkban a vízöntőkor megváltóját, a digitális galaxis guruját.